Szeretettel köszöntöm Önöket, Szeredi Anettnak hívnak, a Szitháta alosztály fiatal tagja vagyok. Körülbelül egy évvel ezelőtt csatlakoztam a Teozófiai Társulathoz, és egyben a Szitháta alosztályhoz. A téma, amelyet hoztam Önöknek, szorosan kapcsolódik azokhoz az évekhez, amelyek megelőzték a társulathoz való csatlakozásomat. 2009-ben Pécs külvárosában éltem az akkor még 3 éves kislányommal egy albérletben. Projektmenedzserként dolgoztam egy építési-fejlesztési projektben, ahol a szűk határidők és a több százmilliós beruházási költségek precíz kezelése nagy felelősséget jelentett számomra. Elmondhatom, hogy a nyári 3 hónapot leszámítva folyamatosan beteg voltam. Felső légúti megbetegedéseim voltak, amelyek egymást követték anélkül, hogy meggyógyultam volna. Egy egyszerű vírusfertőzéssel kezdődött, amely arcuratgyulladással alakult, aztán az influenza fertőzött meg, ami légcsőhurutá, majd hörkurutá alakult. Egy lelkiismeretes fiatal orvosom volt, akinek a munkájával a mai napig elégedett vagyok. Kértem tőle, hogy vizsgálja ki, mi az oka a megbetegedéseimnek, és ő el is készítette a beutalókat, a vizsgálatokat pedig elvégezték. Rendkívül megdöbentem, amikor a vérvizsgálatom eredményeit megkaptam, mivel minden értéka normális volt. Még a fehérvérsejt számom sem emelkedett meg, pedig gyulladások volt a szervezetemben. A betegségeim alatt az összes létező immunerősítőt és tápláléki egészítőt kipróbáltam, de szedésük ellenére újra és újra megbetegedtem. Az orvosom azt mondta, hogy a betegségeim okai valószínűleg pszichés eredetűek, és javasolta, hogy vagy váltsak szakmát, vagy pedig munkahelyet, amit nyilván nem tehettem meg. A teozófiával kapcsolatos tanulmányok ebben az időszakban jutottak el hozzám, miután a jelenlegi orvostudomány nem tudott nekem magyarázatot adni a betegségei munkára, elfordultam a fizikai világtól, és az okokat a magasabb világokban kezdtem keresni. Ezen a dián, amit most mutatok, összegyűjtöttem azoknak a vírusoknak a képeit, amikről úgy véltem, hogy korábban megbetegedtem. Például itt legalul a H1N1 vírus látható, kicsit följebb az influenza, közepén pedig a streptokokusz baktérium képe. A következő dián a bennem megfogalmazódott kérdéseket láthatják. Legelőször azt akartam tudni, hogy mi a betegségeimnek a valós oka. Aztán azt akartam megismerni, hogy hogyan működnek a testeim, hogyha egészséges vagyok, és mi történik, mikor megbetegszem. Illetve, hogyha megtalálom a betegségeim okát, olyan módszereket akartam megismerni, amelyekkel megelőzhetem az újbóli megbetegedéseket. Legelőször azt szerettem volna megismerni, hogy hogyan áramlik a finomabb testeimen keresztül az energia, ezért az erőközpontok működésének a tanulmányozásával foglalkoztam. A kutatásomhoz nagy segítséget jelentett számomra Charles Webster Leadbeater csakrák színű tanulmánya, amelyben megtudhattam, hogy az erőközpontok vagy csakrák olyan összekötő vagy kapcsolódási pontok, amelyeken át energia áramlik az egyik testemből vagy tudathordozó eszközömből a másikba. Átlagos embereknél 2 ujjnyát mérőjű csészehajszerű bemélyedéseket képzeljünk el az éterikus test másnak a felületén, amelyek fejlődésünk során felébresztve a méretük is megnövekszik és ragyogónabbá alakulnak a megnövekedett energiaáramlás véget. Miután én nem vagyok tisztálátó, sokat segített nekem a csakrák színű tanulmány, amelyben azt javasolták, hogy úgy képzeljem el a csakrákat, mintha belepillantanék egy tölcsér alakú virág kelyhébe. A gerincoszlopom a virág központi szára, amelynek egy meghatározott pontjaiból nyílnak ki az éterikus testmást felületén a tölcsér alakú virágok. A csakrák formainak megismerését követően a bennük mozgó energiaáramlások megismerésével foglalkoztam. Szintén ugyanez a tanulmány a mágneses indukcióhoz hasonlította azt, ahogy a csakrába beáramló elsődleges erő másodlagos erőket indít el hullámzó mozgásban az éterikus testmás felületén. A mágneses indukció során, amit itt próbáltam pár ábrával szemléltetni, az indukciós tekerbe tölt mágneses lódra merőlegesen elektromos áramot indít. Ezek ezeket az indukciós vonalakat jól szemlélteti az ábra. Az első dereges erő viszont egyenes vonalban halad ki, úgy, mintha a keréknek az agya, kisugárzásai pedig a küllők lennének. A másodlagos erő mindegyikének megvan a saját hullámhossza, és a hullámok száma pedig attól függ, hogy az adott csakrában hány küllő található. Egy fonott kosárnak a képét is ide tettem, erre a diára, mivel hozzá hasonlítható, ahogy a másodlagos erő az első gedeges erő küllői alá és fölé szövődik. A teozófia irodalma szerint a csakrákat három csoportba sorolhatjuk, az alsó csakrákra, a középső csakrákra és a felső csakrákra. Az első és a második csakráknak kevés küllőjük van, és a rendeltetésük, hogy a fizikai szinten beáradó erőket befogadják. Ez a két erő a napból jövő vitalitás és a kígyótűz. A középső csakrák a harmadik, negyedik, ötödik csakra, a személyiséggel állnak összefüggésben, a hármas csakra az alsó asztrálissal, a négyes csakra a felső érzelmivel, az ötös csakra pedig az alsó mentálissal. A felső csakrák a hatodik és hetedik csakra, melyek elkülönülnek a többitől, a szellemmel állnak kapcsolatban. A gyökércsakra a gerinc tövénél helyezkedik el a farokcsontnál. Ennek a csakrának négy küllője van, ami azt a hatást kelti, mint hogyha négy felé akarna osztódni. Az uralkodó színe a tüzes narancs színű. A kígyó tűz ebben a csakrában található, amit úgy képzelhetünk el, hogy a farokcsakránál éterikus és asztrális anyagból álló, üres gömbökből álló fészket képzeljünk. A gyökércsakrában hét ilyen központú gömb van, ami az átlag embereknél azonban csak a legkülső gömbökben működik, ez a kundalini erő. A következő csakra a lépcsakra, amely a lépnél helyezkedik el, a napból érkező életerőt szétválasztja és szétosztja, úgyhogy hat vízszintes áramlaton sugárzik ki belőle, a hetediket pedig a kerék agy magába szívja. Ennek a központnak hat hullámzása vagy szírva van. A következő a köldökcsakra, a köldöknél található. Az elsődleges erő 10 felé sugárzik szét, és 10 hullámzása, vagy pedig szírma van. Az érzésekkel és a különféle érzelmekkel áll kapcsolatban ez a csakra. Uralkodó színe a piros árnyalatai, de a zöld is megtalálható benne, amit látszik is ezen az ábrán. A szívcsakra a szívnél található, ragyogó aranyszínű. Minden körnegyede három részre oszlik, az elsődleges erő 12 küllőn sugárzik ki, ami 12 hullámot idéz elő. A torokcsakra a toroknál található 16 küllője van, az uralkodó színe a kék, aminek ezüstös hatása van. Ahhoz lehet hasonlítani, mint amikor a víz felszínén visszatükröződik a holdfény. A homlokcsakra a két szemöldök között található, olyan hatást kelt, mintha ketté lenne osztódva, az egyik fele főként rózsaszínű, benne sok sárgával, a másik fele pedig túlnyomó rész liláskék. 48-48 összesen 96 sugárzása van. A korona csakra a fejtetőn található, és az összes színárnyalata megtalálható benne. A hindu könyvek találóan 1000 szírmónak írják le, ami közel áll a valósághoz. A külső kör ugyanis az elsődleges kisugárzásainak a száma 960. Ez a csakra az utolsó, amelyik felébred, és a mérete a fejlődés folyamatán folyamatosan növekszik, amely az egész fejtetőt beborítja. A fejlődés végén ez a csakra kupolaszerűen kiemelkedik, és a korábbi befogadás helyett a kisugárzás lesz a feladata. A következő ábrán azt próbáltam szemléltetni, hogy három fő áramlik a csakrán át, amit úgy tekinthetünk, mint a logosz három aspektusának megnyilvánulását. Az az energia, amely a csakrákba áramlik, és magához viszonyítva másodlagos erőket indít el, a logosz második aspektusából ered. A harmadik aspektusból származó első kiáradás hozta létre ugye a vegyületeket, amelyekből a második kiáradás veszi az anyagot tudathordozó eszközeinek az építéséhez. A kígyótűz, amiről már beszéltem, a harmadik aspektusból eredő első kiáradáshoz kapcsolható, nem lehet átváltoztatni sem elsődleges erővé, sem vitalitásá, amely a napból jön. Amikor a kundalini erő felébred, ez kapcsolódik a következő ábrán, akkor a gerincoszlopon egyidejűleg használja a suskumnát, az indát és a pingalát. Az ábrán látható 4 pont A ábra felébredt indát mutatja, aminek a színe bíborvörös. A 4 pont B ábra a pingala sárga botlát mutatja. A 4C ábra pedig a felemelkedés pillanatát ábrázolja, amikor a suskumná mélykék áramlatával kiegészül a folyamat. A kundalini normális módon áramlik ezeken felfelé, miközben különös módon keverednek benne a pozitív férfi és a női energiák. Alapjában véve elmondható, hogy túlnyomó benne a női aspektus. Amikor a kigyúlt tűz a gyökércsakrában lévő otthonából elmozdul, akkor figyelemre méltó, hogy a pingalába haladó része majdnem egészen férfi, az idában haladó pedig női aspektusú energia. A suskumnál haladó áramlat az eredeti arányokat megtartja. Nagyon fontos még megjegyeznem, hogy ezekre az áramlatokra a személyiség erősen rányomja a bélyegét. Amikor az energia rendbe lép, egy teljesen átlagos erőnek látszik, viszont amikor kilép, határozottan az adott ember idegárama. Ez egy rendkívüli jelentőséggel bíró felismerés jelentett számomra, amely megváltoztatta a kutatásaim irányát, és arra voltam kíváncsi, mi befolyásolja az idegáram férfi és női aspektusainak összetételét. Ismeretes, hogy ez az energia szétbontható az 5 elemre, melyek az éter, a tűz, a víz, a levegő és a föld. A legrégebb keleti írásokban is olvashatunk már az elemekről, amelyeket tatváknak neveznek. Jelentőségük teozófiai szempontból abból adódik, hogy hatásuk alatt elvégezhetők vagy elhagyhatóak bizonyos cselekedetek. A tatvák a következők: akasa éterev, teljász tűzelv, vajú levegőelv, apasz vízelv, és a prithivi a földelv. Az első elem a tűzelve, mint hogy a többi elem, ez az elv sem csak az anyagi világra korlátozódik, hanem minden teremtés által létezőre hat. A tűzelv alaptulajdonságai a forróság és a kiterjedés. Mint ahogy minden elem, a tűzelem is rendelkezik két pólussal, vagy a aktív és passzív pólussal, azaz pozitív és negatív polaritással, a pozitív felépítő alkotó nemző, még a negatív szétbontó pusztító. A tűzelem negatív polaritásának lehet tulajdonítani az indulatosságot, a félfékenységet, a gyűlöletet, a bosszúvágyat és a haragot. A vízelv, mint a tűz, az akasából alakult ki, összehasonlítva a tűzelvvel éppen az ellenkező tulajdonságokat mutatja. Alaptulajdonságai a hideg és az összehúzódás. Mint a tűzelvnél is két pólusról van szó, az aktív a felépítő, a tápláló és a megtartó, még a passzív, mint a tűzelemnél a szétbontó, szétszedő, gerjesztő, szétosztó. A vízelv negatív polaritásának lehet tulajdonítani a közömbösséget, a flegmát, a kőszívűséget, az engedékenységet, a hanyagságot, a szégyenlőséget, az akaratosságot és az ingatagságot. A levegőelv szintén az akasa elvből alakult ki, összekötőnek tartják a tűz és a vízelem között úgy, hogy a levegő és a víz, hogy a levegőelv a tűz és a víz aktív és a passzív tevékenységek között az egyensúlyt helyreállítja. Közvetítő szerepében a levegő a tűztől a szárasságot, a víztől pedig a nedvesség tulajdonságát vette fel magába. E két tulajdonság kölcsönöz polaritást a levegőelvnek, pozitív kihatásaiban életadó, negatív kihatásaiban lebontó. A levegőelv negatív polaritásának lehet tulajdonítani a kérkedést, a könnyelműséget, az önmagunk túlértékelését és a pazarlást. A földelem a három elem kölcsönhatásából alakult ki, a megmerevedés különleges tulajdonság révén mind a három elemet magában foglalja. Negatív polaritásának lehet tulajdonítani a sértődöttséget, a lustaságot, a lelkiismeretlenséget, a nehézséget, a boskomorságot és a rendszertelenséget. Pozitív polaritásokhoz a következő tulajdonságokat emelném ki példaként, a tűzelvnél a tevékenységet, a lelkesedést, az elhatározottságot, a merészséget, a bátorságot, a vízelvnél a szerénységet, mértékletességet, buzgóságot, sajnálatot, nyugalmat, gyengétséget. A levegőelvnél a szorgalmat, az örömet, a jártasságot, a jó szívűséget, a kedvet és az optimizmust. A földelvnél pedig a tiszteletadást, a kitartást, a lelkiismeretességet, az alaposságot, józanságot, pontosságot és felelősségérzetet. A következő ábra egy életszituációt próbál modellezni. Ez egy akkori életemből kivett életszituáció. Az egyik ember a főnökömet, a másik pedig engem próbál ábrázolni. Látható, hogy a tűzelem negatív aspektusából a haragot, és a vízelem pozitív aspektusából az elfogadást emeltem ki. Mint említettem már önöknek, projektmenedzserként dolgoztunk mindketten, szűk határidőkkel. A főnököm azért volt rám haragos, mert nem tudta elfogadni, hogy az általa rám bízott feladatot nem végzem el a megadott határidőre. Én pedig azért voltam rá haragos, mivel nem tudtam benne azt elfogadni, hogy nem értette meg a feladatot, amivel megbízott. Nem lehet arra határidőre megoldani, amit kijelölt számomra. Mint látható is a nyilakkal, hogy ez a harag két irányú volt, az is hatott rám, amit a főnököm váltott ki magából, és az is, amit én rezegtettem meg. Amikor ez a harag és az elfogadás kiegyensúlyozott állapotban volt, akkor a frekvenciája ennek a tulajdonságpárnak magas volt. Mikor hosszú időn keresztül a harag rezgését folyamatosan kinyilvánítottam, ez az egyensúlyi állapot elmozdult, és a harang túlsúlyba került.